Újra félrevezető tájékoztatásokkal keresik fel csalók az üdülési jog tulajdonosokat. A gazdasági versenyhivatal ezért fokozott óvatosságra int mindenkit, aki meg szeretne válni az üdülési jogától. Az érintett fogyasztókat ezúttal is elsősorban telefonon keresik meg, azzal a sokat ígérő ajánlattal, hogy egy magánszemély készpénzben megvásárolja tőlük jogosultságokat. A telefonáló időnként egy üdülési jogos károsultakat segítő érdekképviseleti civil szervezet nevében mutatkozik be, hamis bizalmat keltve ezzel a fogyasztókban, közölte a gazdasági versenyhivatal. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Gondolovics Katalin szóvivőt.
Mi az üdülési jog? Kinek van, kinek lehet?
Az üdülési jog, azaz az időben megosztott üdülőhasználati jog úgy működik, hogy a megvásárlója pénzért cserében egy garantált jogot szerez arra, hogy bizonyos előre feltüntetett időközönként adott időtartamon keresztül egy fix összegért nyaraljon egy kijelölt helyen. A hosszú távra aláírt megegyezés általában lehetőséget biztosít a vásárlója számára, hogy az adott helyen jóval olcsóbban kapjon biztosított szállást, így sokak számára úgy tűnhet, hogy egy ilyen ajánlat megéri. Ez eset egyébként működhet jól is, csak ott nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen szerződést írunk alá, hogy milyen céggel szerződünk. Tehát az üdülési jog birtokosa egy adott időszakában az évnek egy adott helyen tud nyaralni kedvezményes áron.
Ez a jog egyébként átruházható, tehát mondhatja azt a jogbirtokosa, hogy most már nekem erre nincs szükségem, és valakinek átadom ezt a jogot.
A jog átruházásának a feltételeit a szerződésekben rögzítik. Jellemző módon a tovább értékesítés már nem olyan egyszerű dolog. Sok esetben ezekkel az üdülési jogokkal kapcsolatban túlzó ígéreteket mondanak az értékesítésre összehívott rendezvényeket, vagy a telefonos megkeresés esetén. Tehát azt mondják, hogy akár az adott helyel kapcsolatban túlzó ígéreteket állítanak, hogy ott milyen szolgáltatások elérhetőek, kiderülhetnek később pluszköltségek, vagy az üdülőhely hiányosságaira is fény derülhet. Tehát az a probléma, hogy sokan úgy vásárolnak üdülési jogot, hogy nem gondolják át, hogy arra valóban szükségük van-e. Ezek a szerződések sokszor 20-30-40 évre szólnak. Tehát nagyon fontos, hogy ha én is szeretnének a fogyasztók, a vásárlók ezzel a lehetőséggel, akkor gondolják végig, hogy ilyen hosszú távon is megéri nekik ugyanazon a helyen, ugyanabban az időszakban nyaralni. Tehát, hogy a kérdésére visszatérjek, átruházható magánszemélyekre, de ez azért sokszor nagyon-nagyon nehéz. Ezeknek éves díja is van, ezeknek az üdülési jogoknak. Tehát, hogyha már rájön valaki arra, hogy itt nagyon sok pluszköltséggel találkozik, hát ezeket az üdülési jogokat rendszerint nagyon nehéz továbbadni. Ezek a versenyhivatalhoz az utóbbi időben nagyon sok panasz érkezett, egyre több panaszos fordul hozzánk azzal a problémával, hogy felkeresik telefonon egy magánszemély, hogy ő megvásárolná készpénzért az üdülési jogát. Ugye annak, aki éppen meg szeretne szabadulni az üdülési jogától, ez egy nagyon jó lehetőségnek kínálkozik, személyes találkozóra is sor kerül. Ezen a személyes találkozón már a telefonálóhoz egy szerződést, kiderül, hogy nem magánszemélyről van szó, hanem egy vállalkozás kínálja fel ennek az üdülési jognak a megvásárlását, és ami még fontosabb, sajnos kiderül sokszor a szerződés aláírását követően, hogy nem készpénzért vásárolná meg, hanem úgynevezett kreditpontokért, amit egy bizonyos vásárlói rendszerben levásárolhat a fogyasztó, a vásárló, ugye az üdülési jog tulajdonosa. Azzal is sokan későn szembesülnek, hogy belépnek ebbe a vásárlói rendszerbe, de sajnos ott sokszor túlárazott termékekkel, silány termékekkel találkoznak.
Tehát amelyekről most az elmúlt percekben beszélt, az egyrészt szerintem fontos, ön is kiemelte, hogy azért a üdülési jog birtokosának is van felelőssége abban, hogy kivel, hogyan szerződik.
Ugye az üdülési jogokkal kapcsolatban már rögtön a megvásárlásnál is felmerülhetnek problémák, úgyhogy ezt most így külön választanám. Tehát amikor megkeresnek bennünket vállalkozás, hogy üdülési jogot szeretné értékesíteni, azért rendszerint ezek rendezvényeken történnek, és ott nagyon hangzatos ígéretek mellett azonnali szerződés aláírásra buzdítják a vásárlókat, vagy az érdeklődőket, hiszen csak ott azonnal vásárolható meg az üdülési jog azon a kedvezményes áron, tehát van egyfajta nyomásgyakorlás is, de mindemellett Tehát még egyszer mondom, ez működhet jól is, csak nagyon körültekintőnek kell lenni. Tehát a fogyasztó gondolja végighiggadtan, hogy elköteleződik-e hosszú távon egy mindig ugyanott, ugyanabban az időben történő nyaralás mellett. Ez nagyon fontos, illetve tájékozódjon a vállalkozásról, akivel szerződést szeretne kötni. Olvass el az apróbetűs részt, sokszor tényleg hosszúak a szerződések, és nehéz bonyolult az értelmezése, de ne dőljön be annak, hogy ott azon alá kell írni a szerződést, mert a szerződést meg kell ismerni előtte, hogy milyen feltételekkel tud például elállni. Sokan azt sem tudják, hogy a szerződés aláírását követően is még megvan a lehetőség az elállásra, 14 nap áll rendelkezésére a fogyasztónak, hogy elálljon a szerződéstől. Tehát minden fontos körülményt mérlegelni kell, belépési díjat kérhetnek, ugye van egy éves rendszeres díja ennek az üdülési jognak, tudja ezt akkor is fizetni, amikor egészségi állapota, vagy bármilyen másokból kifolyólag nem tud élni ezzel a nyaralási lehetőséggel, és mint mondtam, nehéz értékesíteni. És akkor itt jön be a képbe a következő sajnálatos pont, amikor ezt használják ki vállalkozások, hogy nehéz értékesíteni és továbbadni ezt az üdülési jogot. Akkor jön egy vállalkozás, aki megkeres bennünket, és ahogy mondtam, készpénzt kínál, szintén hangzatos módon és azonnali szerződéskötésre buzdítva a vásárlót, és közben kiderül, hogy itt sajnos a készpénznek nyoma sincs, levásárolható kreditpontok vannak, és a másik dolog pedig, hogy valójában nem veszi meg, nem veheti meg az üdülési jogot, tehát nem kerül a vevőcég nevére, ugyanis azoknak a szolgáltatói, az eladói, az üdülési jog birtokosai jellemzően csak magánszemélyre engedélyezik az átírásukat. Tehát az üdülési joggal járó fenntartási költségek továbbra is a becsapott fogyasztókat terhelik.
Tehát magyarán, hogyha egy vállalkozó azt mondja, hogy én most megvásárolom ennyi meg annyiért az üdülési jogot, azt nem teheti meg?
A vállalkozó nem vásárolhatja meg, magánszemélyre ruházható át, vagy magánszemély vásárolhatja meg az üdülési jogot.
Tehát akkor már egy gyanút kellene fogni az érintetnek nyilván. Miben mutatkozhat meg még esetleg másképp, hogy csalásról van szó?
A nyomásgyakorlás, tehát ez az azonnali döntésre, buzdítás, hogy csak most árrendelkezésre veheti igénybe ezt a kedvezményes áron elérhető üdülési jogot, tehát amikor nagyon-nagyon próbálják ott eladni az üdülési jogot, akkor gyanút kell fogni ez az üdülési jog megvásárlásánál, merülhet fel, illetve hogyha készpénzért kínálnak, pontosabban a telefonáló azt mondja, hogy ő magánszemélyként készpénzért vásárolná meg az üdülési jogot, és sor kerül egy személyes találkozásra, hogyha ott már egy szerződéstől előhúzza a táskájából, akkor annak már gyanúsnak kell lenni, szerződést nem. Tehát olvass el és nézze meg, hogyha ott egy vállalkozás szerepel a szerződésben, akkor biztos, hogy nem fogja tudni eladni az üdülési jogát. Illetve itt is felmerül az, hogyha egy belépési díjat kérnek, hogy belépjen egy rendszerbe, ahol majd ő levásárolhatja az üdülési jogért adott összeget. Ugye itt megint egy újabb költség merül fel a fogyasztó részére, akkor már nagyon gyanúsnak kell lennie, hogy itt készpénzről szó sem lesz.
A gazdasági versenyhivatal mit tesz, mit tehát az ilyen csalások megakadályozásáért?
Az elmúlt időszakban is nagyon sok eljárást indított a versenyhivatal, mind az üdülési jog elsődleges értékesítésével kapcsolatban felmerülő megtévesztések miatt, mind a most felmerült, az elmúlt egy pár évben felmerült újraértékesítéssel kapcsolatban felmerülő megtévesztések miatt. Tehát ezeket a megtévesztő tájékoztatásokat vizsgálja a versenyhivatal, és eljárást folytat, de azért azt hangsúlyoznám, hogy a felelősségre vonásuk ezeknek a jogsértő magatartás folytató cégeknek igencsak nehézkes hatóságok számára, ugyanis számos módszerrel, úgy mint felszámolás, végelszámolás, átnevezés, tagcsere, ezekkel igyekeznek elkerülni a számonkérés. Nagyon gyakori, hogy egy cég megszűnik, majd rövid időn belül, majd ugyanazokkal a tulajdonosokkal újabb alakul helyette, és sajnos folytatják ezt a megtévesztő kommunikációt.
És ezzel a módszerrel láthatatlanná válnak a hatóságok előtt?
A számonkérés az már egy megszűnt cége, nem hajtható be a bírság például. De a nyomon követhetőek a tulajdonosok, és az látható, hogy egy újabb cégben, újabb névvel megjelenő cég mögött ugyanazok a tulajdonosok állnak. Tehát ez látható. A másik dolog, amit tehet a versenyhivatal, és az elmúlt években is több alkalommal megtette, hogy a fogyasztók figyelmét felhívja ezekre a veszélyekre, felhívja a figyelmet arra, hogy gondolják végig, mielőtt üdülési jogot vásárolnak, mire kell odafigyelni, mi lehet gyanús számunkra. Tehát nagyon fontos, hogy a személyes találkozókon se engedjenek az esetleges nyomásgyakorlásnak, és minden esetben megfontolt tudatos döntést hozzanak. Tehát a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektet a versenyhivatal és a fogyasztóknak a tanítására, vagy a figyelem felhívására, hogy hogy tudják elkerülni ezeket a megtévesztéseket.
Egyfajta kampányt folytatnak, mondhatjuk így?
Igen, mondhatjuk így, hogy egyfajta kampányt is folytatunk. Több témában is felhívjuk a fogyasztók figyelmét arra, hogy mire figyeljenek oda, és most azt láttuk, hogy a versenyhivatalhoz érkező panaszok alapján, hogy sajnos újabb lendületet vettek ezek a vállalkozások, akik az üdülési joguktól megszabadulni vágyókat próbálják meg félrevezetni és becsapni.
Oka lehet mindennek a pandémia? Az, hogy mondjuk sokan járvány alatt inkább vidékre utaztak, üdülőjökben tartózkodtak a város zaja elől, és tehát a tömeg elől, úgymond menekülve vidékre utaztak az üdülőkbe, és akkor emiatt felángolhatott, vagy új irányt, lendületet kapott az ezzel kapcsolatos csalások is?
A hozzánk érkező panaszok elsősorban most az üdülési jog újraértékesítésével kapcsolatosak, tehát nem az új üdülési jogvásárlás sokkal kapcsolatos megtévesztések miatt fordulnak hozzánk, hanem amint már említettem, hogy valaki szeretne megszabadulni az üdülési jogától, mert akármilyen okból kifolyólag nem tud élni ezzel a lehetőséggel, és olyan formán, ahogy említettem, megkeresik magánszemélyek. Magánszemélyként készpénzt kínálnak, közben kreditrendszerbe kerülnek, tehát inkább most az újraértékesítéssel kapcsolatos megtévesztések miatt fordulnak a versenyhivatalhoz. Egyébként sajnos sok esetben egy úgynevezett sérülékeny fogyasztói kört érintenek ezek a félrevezetések, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudják igénybe venni az üdülési lehetőséget, és egyre nagyobb teherrel jár számukra a megnövekedett összegű éves fenntartási díjnak a befizetése. Tehát rendszerint sajnos ezt a sérülékeny fogyasztói kört találják meg a félrevezetésekkel, és őket csapják be.
És ezt a réteget is célozzák meg a figyelemfelhívó kampányokkal?
Próbálunk minél szélesebb körben elérni a fogyasztókhoz, és természetesen olyan fórumokon is megjelenünk, és olyan műsorokban is beszélünk erről a témáról, amit ez a fogyasztói csoport néz, hallgat, és így eljut hozzájuk az információ. De megszólítjuk a fiatalabbakat is, akiknek a családjában esetleg nagyszülőknek, szülőknek van üdülési joguk, és így a fiatalabbak is fel tudják hívni az idősebbek figyelmét arra, hogy mire figyeljenek oda, vagy gyanúsá válhat, hogyha erről szó esik az üdülési jog értékesítéséről, eladásáról a családban, és akkor el tudják mondani, hogy mire figyeljenek oda. Természetesen, mint ahogy említettem, minél szélesebb kört megcélzunk a tájékoztatásainkkal.
És egyébként a versenyhivatal ugye versenyfelügyeleti eljárásokat lefolytat, de egyébként bírságolhatja is azokat, akik tisztességtelen módszereket használnak?
Természetesen a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását követően, a jogsértés megállapítását követően bírság kiszabására is sor kerülhet. Ez az előző évi nettó árbevétel maximum 10%-át érheti el.
De lehet mondjuk adott esetben 100 000-es vagy milliós nagyságrendű, és nyilván a bevételtől függően?
Természetesen a bevételtől is függ, illetve a bírság meghatározása során enyhítő és súlyosító körülményeket is figyelembe vehet a versenyhivatal. Súlyosító körülmény lehet például, ha időben elhúzódó egy megtévesztő tájékoztató kampány, vagy akár az is, hogy sérülékeny fogyasztói kört céloztak meg. Tehát itt a bírság kiszabása során ugye ez szerint változhat az összeg, hogy súlyosbító körülményeket vette figyelembe a versenyhivatal, vagy esetleg enyhítő körülményeket.
Egyébként statisztikát vezetnek erről, hogy hány ilyen eljárást indítottak az üdülési joggal összefüggésben?
Pontos számot most nem tudok mondani.
Nagyságrendet esetleg, vagy hogy miben érzékelték azt, hogy hát bizony megugrott az ilyen típusú visszaélések száma?
Itt a versenyhivatalhoz érkező panaszok alapján látta ugye a versenyhivatal most jelen pillanatban, hogy érdemes újra szót ejteni a témáról, és megelőzni a problémát, megelőzni azt, hogy eljárást kelljen indítani, hogy beleessenek a fogyasztók abba a hibába, hogy sajnos aláírnak olyan szerződést, aminek aztán az a vége, hogy mégsem adták el az üdülési jogukat. Tehát a hozzánk érkező panaszok alapján láttuk úgy, hogy most mindenképpen fel kell újra hívni a fogyasztók figyelmét erre a csalásra.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csökkent az élelmiszerek minőségére vonatkozó hibák aránya, a higiénés problémák azonban továbbra is gyakoriak, és több amulasztás az alkalmazottak egészségügyi alkalmassága, képzettsége terén is. Erre jutott idén nyáron a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szokásos ellenőrzése. A névig 376 esetben majdnem 33 millió forint bírságot szabott ki. Tatár Tímea kérdezte Pleva György élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatót.
Elsősorban a turisztikailag frekventált helyeken, nyaralóhelyeken, rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon működő kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet vesszük leginkább korcső alá. Idén összesen 4702 ellenőrzésre került sor, ennek körülbelül 10%-a élelmiszerrel állító helyeken, különösen a húsipari területen került sor. A maradéknak a fele-fele került élelmiszerforgalmazásra, illetőleg vendéglátóhelyen történő ellenőrzésre.
Az elmúlt években általában a higiénis problémák vezettek. Most mi a helyzet? Javult ezen a területen a hozzáállás?
Ebben az évben is a higiéniai hiányosságok előfordulása volt a leggyakoribb. Például a vendéglátó egységek megjegyezték a kollégánk, hogy a takarítatlanság kiemelkedő arányú volt. Különösen a nyári üzemelésű vendéglátóhelyeken látjuk, hogy a munkaerőhiány nagyon jelentős problémákat okoz ebben a kérdésben. Felvett munkaerő rosszul képzett, higiéniai szempontból nem tudják, hogy mit kell betartani, nincs meg a rutinjuk sem a különböző tevékenységek végzéséhez, és így természetesen nem csak a munkafolyamatokban, hanem a higiéniai feltételek dokumentálásában is nagyon sok hibát találunk.
Mi a helyzet az ellenőrzött élelmiszerekkel? Ott jobb tapasztalatokat szereztek azon a területen?
Ebben az évben különösen a vendéglátó helyeken kapható készítményekre, húskészítményekre terjedtek ki a vizsgálatok. Ugyanakkor különböző vegán készítményeket is vizsgáltunk. Összességében 170 különböző élelmiszer mintát vettek a kollégáink. 33 húskészítmény, 68 vegán termék érkezett be. Vegán termékek között találtunk két esetben szennyezőként baromfi DNS-t a laboratóriumban. Valószínűleg keresztszennyeződés, tehát nem megfelelően eltakarított berendezésekről volt szó. Vizsgáltuk a különféle kereskedelemmel kapható liszteknek a rovar szennyeződését, itt nem találtunk kifogásolni valót, illetőleg 35 jégkással vizsgálatára is sor kerül. 9 minta esetében az úgynevezett azoszínezékek felhasználásával kapcsolatosan problémát állapítottunk meg, és ezzel kapcsolatosan hatósági intézkedésekre is sor került.
Ezeket az élelmiszereket kellett kivonni a forgalomból?
A különböző élelmiszereknek a kivonási aránya az még mindig a fogyaszthatósági minőség megőrzési időre járta utáni forgalmazás miatt történt meg a legnagyobb mennyiségben. Idén magasabb arányban, mint tavaly, összesen 3,6% ilyen élelmiszerrel volt probléma. Ezt követte a jelölési hiba miatt történő kivonás, illetőleg fogyasztásra alkalmatlan tételekből is azért akadt 24, ez mondjuk jóval kevesebb, mint a tavalyi évben volt, és az engedély nélküli tevékenység során kivont tételek száma is jelentősen csökkent.
Pleva Györgyöt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR különbséget tesz személyes adatok és nem személyes adatok között, és csak az előbbiek tartoznak a hatálya alá. A rendelet alkalmazásában a személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. A legnagyobb problémát az azonosíthatóság kérdése jelenti, amellyel kapcsolatban a GDPR-ból kiolvasható egyfajta szempontrendszer annak megállapítására, hogy az adat személyes adat-e, vagy sem. Erről a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda, PwC Legal adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogásza beszélt az Inforádiónak. Csenterics András hozzátette, bizonyos esetekben a nyilvános kulcsok és tranzakciós adatok is személyes adatnak minősülhetnek. Rozgonyi Ádám interjúja.
Itt alapvetően abból érdemes kiindulni, hogy a GDPR-ra szándékosan nagyon tágan határozza meg a személyes adatoknak a fogalmát. Ugye a GDPR kizárólag azoknak az adatoknak a kezelésére alkalmazandó, amelyek valamely magánszemélyre vonatkoznak, tehát amelyek lehetővé teszik, hogy egy adott természetes szemét, akár közvetlen, akár közvetett módon valaki, legyen az bárki, azonosítani tudjon. Ebből az is következik, hogy minden olyan információ, ami viszont alkalmatlan erre az azonosításra, az eleve a GDPR hatája alá nem tartozó információ lesz. Az, hogy az egyes személyes adatokat ki és milyen módon jogosult megismerni, az több mindentől függ. Egyrészt függ a magának a rendeletnek, tehát a GDPR-nak a szabályrendszerétől. Itt több mindenre kell gondolni, például arra, hogy mi az úgynevezett adatkezelési cél, tehát hogy mi az a egyébként jogilag méltányolható cél, ami miatt elengedhetetlenül szükséges egy adott személyes adatnak a megismerése, illetve a kezelése, de természetesen egyéb jogszabályokat is figyelembe kell venni, hiszen vannak olyan jogszabályok a hatályos jogunkban, amelyek adott esetben kötelezővé is teszik bizonyos adatoknak a kezelését, és ez alapján egy adott szervezet, egy adatkezelő nem csak hogy jogosult, hanem meg is kell, hogy ismerjen bizonyos személyes adatokat.
Mi számít nem személyes adatnak?
Gyakorlatilag azt mondja a rendelet, hogy itt az azonosítás kérdése szerint kell ezt a problémát megközelíteni. Tehát amennyiben bármilyen információ kerül a birtokomba, ami lehetővé teszi egy konkrét magánszemélynek a beazonosítását, vagy ránézve valamilyen következtetés levonását, akkor az már személyes adat lesz. Hogyha viszont nem alkalmas az az információ egy ilyen azonosítás elvégzésére, akkor nem lesz személyes adat, és nem lesz a GDPR hatája alatt. Tehát csak egy példával, hogyha valaki felmegy mondjuk az online térbe, mert éppen meglátogat egy weboldalt, és ott bizonyos információkat gyűjt róla ez a weboldal, mert ezen olyan eszközök, jellemzően ugye sütik, vagy angolul cookie-k futnak, amelyek nézik a felhasználónak az aktivitását, akkor ezek között, a gyűjtött adatok között valószínűleg lesznek olyanok, amelyek alkalmasak az adott személynek valamilyen módon a beazonosítására, mert például látják az eszköznek az IP címét, amiről oda látogatott a honlapra, és lesznek olyan jellegű adatok is, amelyek csak valamiféle statisztikai információt szolgáltatnak, nem lesznek alkalmasak arra, hogy visszajussunk az adott magánszemélyhez. Tehát ez a példa, ez azt gondolom, hogy alkalmas arra, hogy demonstráljuk, hogy a két kategória között mi a különbség.
Az az én személyes adatomnak számít minden körülmények között, hogy milyen jelszavakat használok. Addig személyesek, ameddig mondjuk egy adott személy nem kerül gyanúba egy bűncselekménnyel összefüggésben?
Ezek mindaddig személyes adatok lesznek, amíg valaki kellő informatikai vagy egyéb technikai háttér birtokában vissza tud jutni ahhoz az információhoz, hogy az a jelszó az konkrétan az én jelszavam. Tehát itt megint azon múlik erre a kérdésre adandó válasz, hogy ki lesz az adatkezelő, és ki lesz abban a helyzetben, hogy az én jelszavamat, illetve ahhoz társítva más adatokat arra használja föl, hogy engem beazonosítson. Nyilván itt több eshetőség merül fel, tehát előfordulhat az is, hogy az adatkezelő, tehát mondjuk az adott weboldalnak az üzemeltetője, vagy az adott levelező kliensnek az üzemeltetője nem fér hozzá konkrétan az én jelszavamhoz. Egyébként ez lenne az optimális eset, és csupán arra van lehetősége, hogyha én úgy döntök, akkor ugye visszaállítsa a jelszót, hogy én egy új jelszót be tudjak állítani, mert adott esetben mondjuk elfelejtettem a korábbit. De természetesen onnantól kezdve, hogy akár konkrétan a jelszavamhoz hozzáfér, akár más információkból le tud vonni egy olyan következtetést, hogy az a jelszó az az én jelszavam, onnantól kezdve ez szintén egy személyes adat lesz. Hozzáteszem, nyilván adatbiztonsági szempontból minden esetben az a követendő modell, vagy hát az lenne, hogy a jelszavamhoz rajtam kívül hát ne nagyon férjen senki más hozzá, hiszen ennek pont az a lényege, hogy csak én tudjam autentikálni a saját belépésemet egy adott platformra, vagy egy adott szolgáltatásba.
Az egyébként nyilvános kulcsok és tranzakciós adatok minősülhetnek személyes adatoknak?
Én erről azt gondolom, hogy önmagában az, hogy egy múltban végbe ment tranzakcióról valamilyen információ megvan egy adott adatbázisban, ez még önmagában nem feltétlenül személyes adat, tehát most ha például ugye napjainkban egy ilyen kúrens témát említünk, adott esetben mondjuk a blockchain-t, vagy ugye blokklánc technológiát, ott mindig az a fő kérdés, hogy azok az információk, amelyek abban az adatbázisban, ami tulajdonképpen maga a blockchain benne vannak, azok alkalmasak-e arra, hogy bármilyen következtetést egy adott magánszeméről levonjunk. Tehát, hogyha például a blockchainnek egy rendkívül gyakori alkalmazási területét, a kriptovalutákat nézzük, hogyha végrehajtott valaki egy kriptovalutákkal összefüggő tranzakciót, akkor önmagában az, hogy egy ilyen tranzakció valahol valamikor végbe ment, az nem lesz személyes adat, de hogyha van az adatbázisban egy olyan információ, amiből már tudok következtetni arra, hogy ennek a tranzakciónak ki és mikor, és egyébként milyen módon volt a részese, akkor ez már személyes adatnak fog minősülni, akkor is egyébként, hogyha közvetlenül az azonosításra nem alkalmas, de például van egy olyan kulcs, amely lehetővé teszi számomra, hogy visszajussak magához az érintetthez. Tehát itt megint arról beszélünk, hogy akár közvetlen, akár közvetett az azonosítás lehetősége, hogyha fennáll, tehát van valaki, aki kellő informatikai háttérrel vissza tud jutni az adott magánszemélyig, akkor igen, ez egy személyes adat lesz.
Alapvetően van egyfajta azonosítási probléma, vagy problémakör?
Amennyiben ez mondjuk a blockchain technológia kontextusában merül fel, akkor én azt gondolom, hogy itt a fő problémát az képezi, hogy a jelenlegi jogunk az azért nem teljes körülön van felkészülve arra, hogy a blockchain mint jelenséget kezelje. Tehát itt alapvető kérdések merülnek fel, kezdve onnan, hogy egyáltalán azok az információk, amelyek a blockchainben vannak, azok vajon személyes adatok-e, tehát olyan módon vannak-e álnevesítve vagy maszkolva, hogy valaki még ténylegesen vissza tud következtetni a magánszemélyre, vagy pedig nem, hiszen hogyha az utóbbi eset van, akkor nem beszélhetünk személyes adatokról. Mint ahogy az is egy alapvető kérdés, hogy azoknak az információknak, amelyek a blockchain részét képezik, azoknak ki lesz az adatkezelője. Persze ez csak akkor merül fel, hogyha elfogadjuk, hogy egyébként ezek személyes adatok. Tehát ezek a kérdések, ezek jelenleg nem csak Magyarországon, de egyébként a világ legtöbb országában sem egyértelműen tisztázottak, és adott esetben ellentmondások is kimutathatóak, legalábbis én úgy gondolom a blockchain technológiának a gyakorlati alkalmazása és a GDPR-nak a szabályrendszerek között.
Ugye a blockchain, vagy magyarosan ugye a blokklánc fajta elosztott adatbázis, adatblokkokból álló nyilvántartást végez tulajdonképpen, ami a hamisítást és a módosítást zárja ki, ennek lehetőségeit zárja ki. Tehát a jövőben mondjuk egyre inkább ilyesfajta hálózatok létrehozására lehet szükség?
Én azt gondolom, hogy elég nagy esély van arra, hogy ezek a hálózatok egyre elterjedtebbeké válnak. Elsősorban azért, mert maga a technológia, tehát a blokklánc az ugye egy rendkívül sokoldalúan használható technológia. Elég példaként említeni mondjuk az egyes dokumentumhitelesítési felhasználási célokat, az okos szerződéseknek a felhasználási célját, de hát akár a kriptovalutákat, talán ez a legismertebb a célok közül, vagy akár ahogy a napjainkban ugye a kormányzati digitalizáció és az úgynevezett e-kormányzás is ugye egyre inkább előtérbe kerül, ezzel kapcsolatban is lehetnek a blockchainnek olyan alkalmazásai, amelyek hasznosak. A probléma az valójában ott van, de nekem az a véleményem, hogy ez nem egy megoldhatatlan probléma, hogy a hatályos adatvédelmi szabályaink azok álláspontom szerint finom hangolást igényelnek annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek a blockchain kezelésére. Tehát ezeket a kérdéseket, amelyeket az előbb említettem, hogy egyáltalán hol van személyes adat a blockchainben, és azt ki kezeli, nyilván ebből következően milyen felelősségi alakzatok lesznek alkalmazandók, ki fog felelni a nap végén. Ha én mondjuk egy adatkezeléssel érintett magánszemély vagyok, akkor a jogaimat, amelyek a GDPR alapján megilletnek, azokat hogy tudom érvényesíteni egy blockchain esetében. Ezek ma nem magától értetődő szempontok, és a válasz sem magától értetődő, úgyhogy én arra számítok, hogy egyrészt a blockchain technológia az a továbbiakban is egyre inkább terjedni fog, és ezt le fogja követni egy jogalkotási folyamat is, annak érdekében, hogy szinkronban legyen a kettő egymással.
És hát nem is beszélve arról, hogy a koronavírus járvány hát tulajdonképpen ránk törte az ajtót, már ami a személyes adatok kezelését érinti, mert hát most tulajdonképpen újra kell definiálni, vagy újra meg kell határozni, hogy mi számít személyes adatnak, és a járvánnyal összefüggésben milyen adatok tudhatók meg magánszemélyekről.
Igen, ez egy nagyon aktuális problémává vált, pontosan a járvány miatt, ahogyan azt ön is említette. Az alapvető kihívás itt az, hogy önmagában az az információ, hogy valaki mondjuk átesett a Covid-on, vagy be van oltva Covid ellen, az egy különleges adatnak minősül, hiszen ez az illetőnek az egészségi állapotára vonatkozó adat, és ugye a hatályos szabályaink szerint a különleges adatokat, azokat mindig egyfajta fokozott védelemben kell részesíteni, és sokkal megszorítóbbak azok a szabályok, amelyek arra vonatkoznak, hogy egyáltalán kezelhetőek-e ezek az adatok. Tehát valóban itt egy komoly kihívás előtt áll a jogalkalmazó mindenképp, de szerintem...
Van egy joghézag, mondhatjuk így?
Én azt mondanám, hogy a jogi keretei tulajdonképpen fennállnak a különleges adatok kezelésének, csak a joggyakorlat tisztázásra szorul, illetve nem minden esetben egyértelmű, de hát ez megint csak abból következik, hogy azért ez az egész világjárvány, ez teljesen váratlanul ért mindenkit, és nyilván van egy bizonyos átfutási ideje ennek a folyamatnak, amíg a joggyakorlat is egységesedik. Mostanra azért bizonyos irányvonalak látszanak abban a tekintetben, hogy ezeket a Covid-dal kapcsolatos egészségi állapotra vonatkozó adatokat, ezeket ki, milyen célból, milyen módon kezelheti, és hogy lehet ezt az egész műveletet jogszerűen megvalósítani.
Még egy rövid kérdés a végére. A fejlett és fejletlen országok között van különbség a személyes adatok kezelését illetően?
Abszolút, tehát azt gondolom, hogy itt azért, hogyha a teljes palettáját nézzük a világ országainak, akkor az itt óriási különbségek vannak. Nyilván én alapvetően a jogi keretekről tudok beszélni. Ami az Európai Uniót illeti, itt elmondható az, hogy az Európai Uniónak az adatvédelmi szabályozása jelenleg talán a legszigorúbb, vagy legalábbis az egyik legszigorúbb szabályozási rendszer a világon, míg egyes EU-n kívüli országokban ez a terület ez közel sem bír akkora jelentőséggel, mint nálunk. Ebből egyébként problémák is, illetve nehézségek is származnak, hiszen nem triviális például az a kérdés, hogy az EU-ból mondjuk hogy lehet egy olyan ország területére kivinni személyes adatokat, ami a védelemnek egy alacsonyabb szintjét biztosítja, mint az EU.
Csenterics Andrást, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC Legal adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogászát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.